Rádiókafon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is sikerrel zajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el. Volt vezetett szentségimádás imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették az elmúlt napokat. Délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A Sándor Palota közzétette honlapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Súlyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszonikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyház megye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyház megyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyház megyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz. A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
A Szent Atya, 14. Leó pápa szülőhazájában, az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200 ezer ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpóra magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cselkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott magai cselkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cselkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cselkészparkba. A Sík Sándor cselkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cselkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cselkész tagja van. Vannak olyan cselkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cselkészházuk van, amelyet a legendás cselkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cselkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cselkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cselkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cselkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szentatya 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cselkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cselkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cselkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cselkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cselkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cselkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor pialista szerzetes, e sorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cselkész hivatás.
Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, ezen a héten tartották az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. Több mint 40 éve minden nyáron népes sereglet gyűlik össze a templomkertben, hogy együtt töltsenek néhány napot egymással, és persze Jézus Krisztussal. Sok régről ismerős arc köszön egymásra, és itt talán kevéssé vannak felületes ismerettségek, hiszen az évek óta visszajárók közös élményei különleges kapcsolatot teremtettek. Minden esztendőben egy mottó foglalja össze a központi gondolatot, idén Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján természetesen az ő egyik jeles mondata lett az iránytű: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Ez a néhány szavas buzdítás, amit elemeztek, körüljárták gondolatban és cselekedetben a szalókosok. Látszólag ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Egyszerű annyiban, hogy tisztán és világosan fogalmazza meg, mi a Krisztus követő ember legfontosabb gondolata. A gyakorlatban ezt apró pénzre váltani azonban sokszor igen nehéz. Dicsérhetjük az Urat és áthatjuk szép imádsággal, énekszóval. Ez azonban még édes kevés. Nem elég ehhez vasárnapra szép ruhába öltözni. Jól tudjuk a tanításokból, hogy mindezt cselekedeteinknek is tükröznie kell, és nem alkalmi jelleggel, hanem a mindennapokban. Ha krisztusi emberként viselkedek, tanúságot teszek, és ezzel dicsérem az Urat. Külön nagy öröm és ajándék volt a közösségnek, hogy a 100 éves Kerényi Lajos atya, a találkozó motorja is el tudott jönni, és egy rövid időre találkozott Szalók népével. A tőle kapott üzenetet is hazavihette magával minden szalóki táborozó, és persze azok is, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódtak be az eseményekbe. A technika fejlődésének köszönhetően hosszú ideje lehetőség van arra, hogy az elhangzott elmélkedések, tanúságtételek később is elérhetőek legyenek. Kedves hallgató! Amikor kitekintek az ablakon a szikrázó napsütést, a fáradtan bólogató fákat látva gyakran eszembe jutnak gyermekkorom nyarai. A nyár mindig is a szabadságot jelentette. A továbbalvás, később fekvés gyermeki öröme mellett barangolásokat, kirándulásokat. A szabályok is lazábbak voltak, az étkezések időpontjai jelentették szinte az egyetlen szigorú előírást. A Duna mellett töltött nyarakon a fürdés, a horgászat, rengeteg izgalmas felfedezés varázsa maradt meg örök emlékként. És ezek az emlékek időnként felszínre törnek egy-egy tárgy vagy gondolat felbukkanásakor. A minap például a lomtalanításra készülve két ócska fotelt hoztam le a padlásról. Viharvert, kiszolgált darabok, teljesen használhatatlanok jó ideje, de valamiért mégis megtartottuk. És ezeket látva eszembe jutott 1984 nyara, amikor a Los Angeles-i olimpiát néztük ezekből a fotelekből nagyapámmal. Nagyapám 26 éve a mennyei atyánál van, nagymamám 8 esztendeje. De a fotel még megmaradt, noha lassan az enyészeté lett. De az emlékek belém vésődtek. Kedves hallgató! Nemrég a végzős diákok átvehették diplomáikat, hosszú idő munkájának gyümölcse végre beérett, büszke fiatalok és büszke családok ünnepeltek az elmúlt napokban. Mert valóban nagyon komoly erőfeszítés elvégezni egy egyetemet, főiskolát, ha tisztességgel csinálja az ember. Meg annyi vizsga, szigorlat, dolgozat, beadandó, áttanult éjszakák vezetnek a végső célhoz. És mennyi áldozattal jár ez a szülőknek is? Többségük sok mindenről lemondva tanítatja gyermekét, hogy jobb sorsa legyen, boldoguljon az életben, hogy azt csinálja majd, amit szeret, megtalálja hivatását. Kedves hallgató! Rövid időn belül kiderül, hogy a középiskolát végzettek közül kik nyernek felvételt a felsőoktatásba. Nagyon izgalmas várakozás ez. Emlékszem, magam is felfokozott hangulatban vártam, mi lesz az eredmény. Most az interneten egyhamar közzéteszik, és telefonos üzenetet is kapnak a felvételizők. Annak idején valamelyik napilap hozta le a pontszámokat. Aki szemfüles volt, keresett újságíró, szerkesztő vagy nyomdász ismerőst, hogy hamarabb megtudja, hogyan sikerült a megmérettetés. Új helyek, új barátok, és persze sok-sok új ismeret vár azokra, akik elérik a kívánt pontszámot. Egy teljesen új élet kezdődik. Iskolába kell továbbra is járni, de jóval kevesebb kötöttség van. A felnőtté válás, önállósodás útján indulhat a fiatal. Mindegy voltaképpen merre vezet az útja. Az a legfontosabb, hogy ezen az úton Krisztusi iránytűvel menjen, és segítségül ehhez felidézheti Szent Ferenc atyánk szavait. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok!
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Tanárnők, bústanárok, kopott padok, verset, zenét, sok jó mesét rám hagytatok, hogy minden tudás, jó megoldás kéznél legyen. Ha felelni vizsgákon túl, az élet tanár úr. S a nagy tábla lán válaszra vár, s itt állok rég. Firkálgatom modern idők nagy képletét. Puskám az nincs, senki sem súg, s ha nincs válaszom, a pálcáért nyúl az élet tanár úr. Egy meg egyből, hogy csináljak hármat, ámításból, hogy építsek házat, ha nem tudom jól, már is a pálcáért nyúl a lélektanár úr. Szép tanárnők, nagy bölcselők, tudós papok, hálás vagyok, hogy sok-sok tudást átadtatok. S bár emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok, mégis pálcáért nyúl az élet tanár úr. Néha már a megfejtésnél járok, s látom azt is, hogy csinálják mások. Bár nem tetszik júj, a bölcs ember holtig tanul. Miért baj, ha marad néhány nyugodt éjszakán? Miért baj, ha pár barátom eltalál hozzám? Miért baj, ha nem fordulok minden szél után, s reggel még hasonlítok rám? We'll be right back.
csináljak hármat. Ámításból hogy építsek várat, hogy feleljek jól egy rossz tanárnak, tanulni kell vadul. Néha már a megfejtésnél járok, a tábla előtt emelt bővel állok, s látom azt is, hogy csinálják mások, s ha nem tetszik, júj, már is a pálcáért nyúj. Élettanár úr.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, Várszegi Asztrik Bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról, majd következik az ökumené. Az egyórai hírek után Cseperedő című műsorunk jön, a család és a karrier kérdését vesszük górcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyermekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni, szülői, teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Az alapítókat Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadót, valamint Kardos Szabó Zsófia munka- és szervezetpszichológust Berecz Renáta kérdezi. Ezután a Sziluett női magazin jön. Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélget Szajkó Anita. 2 óra után következik a Lélek útjain, majd a Közelkép adása. 3 órakor híreket mondunk, aztán jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Hajdúböszörmény egyetlen, nemrégiben állított útmenti keresztjéről és Gyöngyös Tarján középkori harangjáról hallanak. Ha kérem a következőt magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket, a narcizmusról Balcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klinz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túrisa Rolta és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallották. Thank you.
igazán bölcs ember így gondolkodik. Isten nincs rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselni, hogy bizonyítanod kellene, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Igazságosságodnak hatalmad az alapja, mivel mindennek ura vagy, mindent kímélhetsz. Olvasom a bölcsesség könyvében. Az a feladatunk, hogy életünk teljes gazdagságát felderítsük. Nincs rá jogunk, hogy tompa közönnyel éljük le napjainkat, mert akkor minden, ami képességeinkben rejtőzik, elsorvad. Olyanok vagyunk, mint a tűz, amely a száraz ágban vagy a kovakőben szunnyad, hangzik Hölderlein Hiperionjában, és a küzdelem és keresés minden pillanatban végét veti a szűk fogságnak. Ha figyelemmel fordulunk azok felé, a dolgok felé, amelyekkel összetalálkozunk, ha intenzívebb lesz életünk azáltal, hogy élményeinken elgondolkozunk és belsejükig hatolunk, akkor mi magunk is átalakulunk. Oda kell hát néznünk pontosan, oda kell figyelnünk gondosan, meg kell kóstolnunk a dolgok ízét, meg kell tanulnunk a világ különböző hangjait észrevenni és megkülönböztetni. Mindennapjaink is tele vannak rejtett kincsekkel. A keresztény ember olyan ember, aki messzire tekint, egészen az isteni horizontig, hogy így bátorságát ébren tartsa, és a cél felé egy kis lépést mindig újból megtegyen, kitartóan. Istenem, segíts előbbre, és add fényeidet, hogy ne álljunk már olyan sokáig a saját magunk útjába.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.